és az Úr Jézus Krisztustól, ma is szólni akar hozzánk az Úr, aki ezt mondja. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Ámen. Isten tiszteletünk kezdeti énekét a 119. Zsoltár első versét. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok. Itt a templomban erre a rákövetkező vasárnapon, virágvasárnapi istentiszteletként az állami iskolában hittan tanuló gyermekeket és a családjukat várjuk. Mindenkinek a Maroshegyi gyülekezet résznek holnap 5 órakor tartandó bibliaóráját és jövő pénteken 5 órakor tartandó női elcsendes kérdését, és külön programként hirdetjük Maroshegyi gyülekezet résznek a 11:30-kor kezdődő virágvasárnapi családi istentiszteletét. Budai úti gyülekezet rész hirdetései közül kiemeljük azt, hogy március 21-én szombaton 6 órakor folytatódik a Szabadság Krisztusban hitmélyítő sorozat, és a következő vasárnap a Budai úton az Olajfa óvodának, a Halacska csoportjának a szolgálatával fog történni, mint családi istentisztelet. Március 25-én virágvasárnap a gyülekezet rendjében megszokottan 4 órakor virágvasárnapi zenés áhítat lesz a helyőrségi honvéd zenekarral. Budai úti gyülekezet rész hirdeti az Éléspanda programját rászorulók részére. Közérdekű hírek és események közül hirdetjük azt, hogy Egyházi Zsinat arra kéri a református gyülekezetek tagjait, hogy a magyar nemzeti közösségek érdekében írják alá a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést. Megtehetik itt a gyülekezeti központba kihelyezett aláíróíven, illetve a jogaink.hu weboldalon. Hirdettük és kérjük a testvéreket, hogy az adójuk 1%-ával támogassák a Hit, Remény, Szeretet alapítványunkat és a Magyarországi Református Egyházat. Hirdettük azt, hogy ez a felajánlás a következő évekre nézve is érvényes lesz. És erre azért is hívjuk fel különösen a figyelmet, mert ez nagyban befolyásolja egyházunk társadalmi szerepének megítélését is. Hirdetjük, hogy a Széchenyi úti egyházfény olcsó albérletet vagy bérelhető lakrészt keres sürgősen, kinek lehetősége van lelkészi hivatalban jelezze. Hirdetjük, hogy március 20-án kedden este 10 órakor lesz a Békesség újság lapzártája. Hirdetjük azt, hogy március 25-én vasárnap 6 órakor Bach mindenkinek fesztivál tartanak az evangélikus templomban. Március 25-én vasárnap 6 órakor ezen a Bach mindenkinek fesztiválon Johann Sebastian Bach műveiből hallgathatnak hangversenyt. Ezen közreműködik az Ökumenikus Kórus, Dóczi István karnagy és Tóka Szabolcs orgona művész. Erre hívnak és várnak szeretettel mindenkit az evangélikus templomban. Hirdetjük azt, hogy március 29-én csütörtökön, a tavaszi szünet első napján hittanos húsvétváró napot tartunk. Az állami iskolákban hittant választó gyermekeknek, ez egy egész napos rendezvény, külön hívjuk az állami iskolában hittant tanuló gyermekeket. Hirdetjük a húsvét hajnali Isten tiszteletet április 1-én vasárnap 5 órakor a Maroshegyi Imaházba, illetve április 6-a és 8-a péntek és vasárnap között megrendezésre kerülő ifi konfi hétvégét monoszlón, amire a lelkészi hivatalba jelentkezhetnek a fiatalok. Ahogy hirdettük, de kiemeljük újra, hogy a csokakói kirándulásnál kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem tartjuk meg. Emellett viszont hirdetjük a következő áprilisi kirándulásunkat, április 15-én vasárnap délután kisvasutas kirándulást szervez a gyülekezet Lovasberényben, amelyen a jegyek ára 3500 forint per fő. Itt a helyek korlátozott számban vannak, ezért azt kérjük, hogy aki szeretne részt venni, az jelezze a hivatalban részvételi szándékát április 15-én vasárnap délután kisvasutas kirándulásra Lovasberényben. Hirdetjük, ahogy eddig is hirdettük, a gyülekezet buszos kirándulását a kaposvári rendre június 29-30-án. Egy éjszakát, két nap és egy éjszakás utat tervezünk, erre is előre várjuk a jelentkezéseket a hivatalban. Húsvét ünnepére készülve bűnbánati alkalmakat tartunk március 27 és 29-e kedd és csütörtök között minden nap 6 órakor a gyülekezeti központban. Tehát a bűnbánati úrvacsora előkészítő alkalmak 2-től csütörtökig lesznek, este 6-kor a gyülekezeti központban. A nagypénteki istentiszteletek rendje Maroshegyen 9 órakor, a Széchenyi úton 10 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet, tehát nagypénteken 8:30-es istentiszteletet nem tartunk. Budai úton pedig este 6 órakor tartanak nagypénteki úrvacsorás istentiszteletet, tehát nagypénteken Budai úton 10 órakor nem lesz istentisztelet. A húsvéti istentiszteletek rendjét a megszokottaknak megfelelően hirdetjük. Április 1-én húsvét vasárnapján 8 órakor és 10 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet, és húsvét vasárnapján este 6-kor esti istentisztelet a legátus szolgálatával. Április 2-án húsvét hétfőn 8:30-kor tartjuk a húsvéti istentiszteletet, már nem úrvacsorás istentiszteletként. A 10-es istentisztelet húsvét hétfőn is úrvacsorás istentisztelet lesz. Maroshegyen, ahogy hirdettük, a húsvét hajnali istentiszteletet húsvét vasárnap 5 órakor, illetve húsvét vasárnapján és hétfőn is 9 órás istentisztelettel. Hirdettük iratterjesztésünket, megjelent a Reformátusok lapja, Széchenyi úton a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó kiadványok, képeslapok kaphatók, illetve lelki könyveket lehet vásárolni a gyülekezet részekben, illetve a lelkészi hivatalban. Szeretettel köszöntjük a születésnaposokat és a névnaposokat, hogy Isten áldását kérjük Sándor, Ede, József, Bánk, Józsa, Klaudia, Alexa, Benedek, Napsugár, Beáta, Izolda, Lea, Emőke, Emese, Kábor és Karina nevű testvéreinket. Kérjük egy Isten áldását, illetve mindazokra, akik a héten tartják születésnapokat. Érdekesek a részben. Örömmel kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy az elmúlt héten nem volt temetés a gyülekezetünkben. Ritka ez az alkalom, ezért hálát adhatunk Istennek, viszont a rákövetkező héten két temetés lesz, Szabó Sándorné született, Tóth Erzsébet 82 évesen hunyt el. Az ő temetése 19-én hétfőn 11 órakor lesz a sóstói temetőben, illetve Özvegy Rápolti Gyuláné született, Kis Margit Har 83 évesen hunyt el. Az ő temetése 22-én csütörtökön 11 órakor lesz a Budai úti altemplomban. Isten vigasztaló kegyelmét kérik a gyászolókra. Illetve még hirdetéseképpen kaptam egy plakátot, ez egy jótékonysági hangversenyre hív minket, ami a baptista imaház bővítését támogatja. Sok szeretettel hívnak minden kedves érdeklődőt március 23-án pénteken, 5 órakor a baptista imaházban megrendezésre kerülő jótékonysági hangversenyre. Most pedig a hirdetések végeztével magasztaljuk Urunkat, és énekeljük a 250. dicséretnek mind a 4 versét. A 250. dicséret első versét kezdődik. Atya Úri Isten, rólad vallást teszek. Tudjátok az igét Máté evangéliumából, a 22. fejezetből, a 34-től a 46. terjedő versekből. Az igét a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel hallgassuk. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat, a második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik: Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja: Így szól az Úr az én Uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, semmiképpen nem lehet a fia. De senki sem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki, attól a naptól fogva. Szenteljen meg minket az Úr az ő igazságával, az ő igéje igazság. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által, könyörgünk, hogy siess a mi segítségünkre. Te szenteled meg ezt az órát. Te szólj a mi szívünkhöz. Szeretnénk hálát adni az elmúlt napok áldásáért, megköszönni neked az erőt, az örömet, te jó ajándékaidat. De szeretnénk rendezni az elrontott dolgainkat is, Urunk. Így kérünk, hogy hadd tudjuk a te szent színed előtt hagyni terheinket, fáradtságunkat, nyomorúságunkat. Könyörgünk, Istenünk, hogy amit az ige hirdetés szól, a te szent lelked végezze el az ő munkáját, hallgató szívében. Így könyörgünk, hogy szálljon színed elé, mi fohászunk, és tégy bölcsé minket igéd szerint. Jusson elég imádságunk, és légy a mi segítségünkre. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 246. dicséretet, a 246. dicséret első és második versét, a 246. dicséret első verse így kezdődik: Adj Úristen nékünk szent lelket.
Thank you.
található Máté evangéliumában a 22. fejezet 42. versében, neképpen. Mi a véleményetek Krisztusról? Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, mai vasárnapra két kis történetet hoztam a testvéreknek, de ahogy ez a két kisebb rész, de az előtte lévőkkel együtt arra hivatott, azért írta meg a Szentíró, hogy bizonyítsa számunkra az Úr Jézus Krisztusnak az istenségét, hogy ő nem csak a Dávid fia, ki megszületett ebből az ősi ezer éves vérvonalból, nemzetségből, Dávid leszármazottja, hanem az Isten fia is egyben. Bizonyítékul irattak ezek, növeljék a mi hitünket, és nagyon nagyszerű látni. Az Isten szent lelke úgy gondoskodott a Szentírás szövegéről, hogy azokról számunkra egy kicsit objektív ítéletet is ad. Hiszen az Úr Jézus a mai történetünkben igazolja magát, mint tökéletes, hibátlan Isten báránya, és igazolja benne magát, hogy ő tökéletesen ember, a Dávid nemzetségéből született, és valójában ő az Isten fia is, aki tökéletesen egyenlő az Atyával. Az Úr Jézus így igazolja magát a mai történetünkből, egyrészt azért is, mert hogy ő ismeri a törvényt. A farizeusok és a különböző vallási irányzatok a vezetői mind bentek próbálva tenni az Úr Jézust, hát ha bölcsességben meg tudják szégyeníteni az Úr Jézust, és így igazolják magukat, hogy hát az Úr Jézus nem tudott felelni az ő emberi írás tudói bölcsességükre, ezért nem is kell igazán őt komolyan venni. És úgy mennek az Úr Jézushoz ezek a vallási vezetők, hogy valami kifogást végre találjanak az Úr Jézuson, amivel igazolhatták saját hitetlenségüket, hogy hát valamiben nem felel meg az Úr Jézus, akkor így nyugodt szívvel nem kell őt igazán komolyan venni. És vizsgálják. Vizsgáztatják, de ez esetben nem minden rossz májú vizsgáztató, arra kíváncsiak, amit nem tud az Úr Jézus. Az Úr Jézus viszont tökéletesen bizonyítja, hogy ismeri a törvényt, a legszakértőbb bizottság előtt bizonyítja, hogy ismeri a zsidók törvényét, és bizonyítja azt is, hogy ő ezt betartja és betölti, bizonyítja azt, hogy a Dávid fia a nemzetségéből, és azt is, hogy ő egy hibátlan, szeplőtlen, áldozati bárány az Atya Isten oltárán. Az összes hiányzat összefog, hogy az Isten fiát meggyőzze a saját bölcsességéről, nem mint hogy a farizeusok saját bölcsességéről. Mert hogy az Úr Jézus ebben a történetben bemutatkozik számunkra úgy is, mint tökéletesen ember és egyszer tökéletesen Isten is. Tökéletesen ember kivéve a bűnt. Két történetet hoztam a testvéreknek, ahogy mondtam, az egyikben az Úr Jézustól kérdeznek, és az Úr Jézus ad választ is rá. A másik történetben az Úr Jézus kérdez, a farizeusok nem tudnak rá választ adni, de mégis azt szeretném, ha most az Isten szent lelke a szívünkre helyezni ezt a kérdést úgy. A második történetben az Úr Jézus kérdez, és nekünk személyesen, egyen-egyenként kell választani erre a kérdésre. És lehet mondani, hogy ezek a történetek azért irattak, hogy hitet ébresztenek, és ehhez némiképpen bizonyságot adjanak, viszont hitet nem lehet adni, pedig olyan jó lenne, hogyha ezt a szeretteinknek át tudnánk adni, mert a hit az Isten ajándéka. Egyrészt egy ismeret is, hiszen amiben hiszek, arra tudnom kell, hogy mi az, amiben hiszek. Egy tudás, bizonyos kérdésekre való korrekt válasz, ismeretanyag, de önmagában az kevés lenne, ha csak tudnánk, hogy kicsoda az Úr Jézus. Ha nem illene hozzá pontosan egy szívbéli bizalom, mivel az igaznak fogadom el saját magam számára. Ugye a vallási irányzat vezetőinek tulajdonképpen megvolt az ismeretük, ismerték a törvényt, a prófétákat, de az Úr Jézusban ezt nem ismerték fel. Így amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadducosokat elnémítottak, köréje gyűltek, az egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, melyik a nagy parancsolat a törvényben. Ahogy már erre utalt, hasoltak céljuk, hogy megszégyenítsék az Úr Jézust bölcsességükkel, és az egész nép előtt nyilvánvalóvá tegyék, hogy az Úr Jézus nem tökéletes, valamiben téved. És olyan sokan vannak a világban, akik megnyugtató választ várnak azért, hogy miért nem kell nekik hinni. És vannak, akik megbeérik felületes válaszokkal, azért, mert engem úgy tanítottak, hogy a kereszténységnek nincs igaza. És ezt elfogadják felületes válasznak. Valakik azt mondják, hogy ha az Isten valóban létezne, akkor nem történne ennyi tragédia, és elfogadják felületes válasznak, miért nem kell nekik hinni. Sokan beérik olyan felületes választ, és hogyha a kereszténységnek igaza lenne, akkor a keresztények nem csinálnának olyan sok ostobaságot. A farizeusok ennél sokkal-sokkal alaposabb választ kerestek, miért nem hisznek az Úr Jézusban. Minden irányról megvizsgálják. Minden vallási irányzat az ő saját tanítására nézve próbára teszi az Úr Jézus, megkísérti őt, és ahogy mondtam, tökéletesnek találni. El kell mondanom azt, hogy ez húsvét előtt történt, és a zsidóknak volt abban a korban egy olyan gyakorlatuk, hogy a páska bárány ünnepén, amikor állatokat áldoztak fel a bűnért való engesztelésképpen, csak olyan állat volt alkalmas erre az áldozati állatszerepre, erre az áldozatra, amely teljesen egészséges, épp és hibátlan volt. Volt abban a korban a gyakorlat szerint egy ember, akinek az volt a feladata, hogy igazolja, hogy ez az állat, amit az egyes gyakorló zsidók abban a korban elhittek áldozati állatként, igazolást adjon arról, hogy ez az állat alkalmas arra, hogy áldozati bárány legyen, mert egészséges és ahogy az összes, hogy szepültem. Nincs benne semmi hiba. Csak farizeusok végig így vizsgálják az Úr Jézust. Ráadásul volt egy olyan törvény, hogy 12-14 napig kellett megfigyelni az állatot, akkor volt biztosan egészséges és biztosan tökéletes. És a farizeusok is pont ennyi napig vizsgálják az Úr Jézust. És arra jutnak, hogy tökéletes. Nincs benne semmi hiba, amit kiemelhetnének. Azt olvassuk, hogy megkísértették. Tehát a vizsgálatban olyan szintre mentek, hogy már nagyon tudatosan keresték benne a hibát. Arra gondoltam, hogy akik így választ keresnek, hogy miért nem hisznek az Istenben, ők is feltehetnek ilyen Isten kísértő kérdéseket. Sőt, valamikor, ami a hitünket szeretnék kicsit megerősíteni, vagy próbára tenni, lehet, hogy a mi kérdéseink, a mi imádságaink is már egy kicsit belemennek ebbe az Isten kísértésbe. És olyan furcsa ebből a szakaszból azt kiolvasni, hogy az Úr Jézus engedte magát így próbára tenni. Belement ezekbe a nyilvánvalóan rossz indulatú vizsgálatokba és kísértésekbe. Pedig énekeljük azt, hogy ki kétkedünk boncolja őt, annak válasz nem áll. És abból a történet az, hogy a kétkedően vizsgálják az Úr Jézust, és az Úr Jézus kész magát bemutatni neki, akik nyilvánvalóan hitetlenül vizsgáljátok. Mégis el kell, hogy mondjam, a nagyon komoly figyelmeztetést. A világban olyan sokan vannak, akik ilyen hitetlenül igazolják azt, hogy miért nem hisznek. Történet szerint az Úr Jézus minden ilyen próbálkozott. Megszégyenített. És mind a Heródes pártiak, mind a szadduceusok, mind a farizeusok, mindez az írástudó, és mind az, aki hit nélkül szeretne igazolni, ezért és ezért nem hiszünk Istenben, nem Jézus a Messiás, azok mind az Isten ítélete szerint megszégyennek. Azt olvasta, hogy senki sem tudott neki felelni egy szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki, attól a naptól fogva, mert látták, hogy itt ők csak megszégyenülnek. Ha tovább firtatják, hogy kicsoda Jézus. És maga az Úr Jézus is ezeket a próbákat jóra tudta fordítani, saját maga tudott bemutatkozni. Azt olvasva a 33. versen, sokasság ezt hallotta, álmélkodott a tanításán. De az Úr Jézus abból is tud jót kihozni, ha valaki hitetlenül szeretné megismerni őt. De számolnia kell azzal, hogy a hitetlensége miatt meg kell, hogy szégyenülnie. És azt olvasjuk, hogy amikor hallották, farizeusok vagy a szadduceusokat is elnémította az Úr Jézus, akkor egy írás tudó kiáll is kísérteni akarja őt, és kérdést tesz fel. Ezt úgy képzeljük el, mint egy nagy szellemi párviadal. Kiállnak egy nagyon zsúfolt, közismert helyen, egy írás tudó az egyik oldalon, nagyon nagy tekintélye lehetett, ő volt a legszakavatottabb írás tudó, aki csak kiállhatott, a másik oldalon pedig az Úr Jézus, az egyszerű Ács fia, Dávid házából való fiatalember, aki Názáreti Jézus. És kérdést tesz fel ebben a nagy párviadalban, az írás tudók is megkérdezik, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Azt is mondhatnánk, hogy nem kérdez olyan nagyon nehezen, hogy melyik a nagy parancsolat. A 10 parancsolat mindenki ismerte, de nem emeltek ki belőle tulajdonképpen egyet sem. És az Úr Jézus idejében elég sok törvény és parancsolat volt. Azt találtam, hogy az Úr Jézus korában 613 törvény és parancsolat volt, de ez annyira nem lehetett biztos, hogy amikor utána néztem, akkor 284 tilalmat és 365 parancsolatot találtam, ami nem jön ki 613-ba, tehát azt kell, hogy mondjuk, maguk se nagyon tudták, hogy hány törvény és hány parancsolat van, ezért nem kell őket megrólni, mert nem tudom, hogy van-e közöttünk valaki, aki tudja, hány paragrafus érvényes ma Magyarországon törvényként. Tehát igazából nem is volt olyan egyszerű sem ez a kérdés, melyik a nagy parancsolat? Erre egy olyan szemléletes képet találtam az egyik igehirdetésben, hogy ez a melyik a nagy parancsolat úgy képzelhetjük el, mint az ajtónak a legfontosabb részét. Melyik az ajtónak a legfontosabb része, arra jutott ez az igehirdető, hogy a zsanér, a legfontosabb része az ajtónak, mert az tartja az egész ajtótáblát, nem lenne zsanér, akkor az az ajtó csak egy egyszerű deszka lenne. És amikor a parancsolatok közül a legnagyobb parancsolatot keressük, akkor azt a pontot keressük, amin az egészen megáll, megfordul, tartja, hogy az ajtótáblát, az összes többi parancsolatot. Értik a testvérek a képet, erre utalva, mondja az Úr Jézus, ami nagy parancsolat szerint tulajdonképpen nem is egy választ, hanem kettő. Tehát az ajtóségben nem egy zsanérről beszél, hanem kettőről. Kettőn áll meg az egész törvény és a teljes tanítás. És ez pedig úgy hozza, hogy a két kőtábla, amire a 10 parancsolatot kapta Mózes Istentől, az első táblán voltak azok, amik az ember és az Isten kapcsolatáról szólnak. A második körtában az, hogy az ember hogyan bánjon a másik embertársával, és ezt a kettősséget megtartotta az Úr Jézus a válaszában, és ez az egyik, az első körtábának az összefoglalása az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És szeress fele barátodat, mint magadat. Az Úr Jézus megfelel és tökéletesen ismeri a törvényt, és választ. Azt mondhatnám, hogy nagyon szép válasz, viszont megtartani nagyon nehéz. Mégis ez a törvény, amit az Úr Jézus elmondott, ez a parancsolatoknak az alapja, tartozik ránk is. Tőlünk is számon kéri. Ez a törvény, ez akkor is igaz ránk, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy választhatunk, hogy megtartsuk-e vagy nem. Mert nem választhatunk. Ez a törvény összefoglalása számon kéretik rajtunk is. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Erről kicsit részletesebben szeretném elmondani azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Ezt gyakorlatilag képtelenség megtartani. Tehát egy egész szívvel, egy valakit egészen szeretni, az azért is lehetetlen, mert az ember szívében van egy kódolt rész, amit nem tudunk kitörölni, és mindig benne marad az, hogy de mi magunkat is szeretjük. Ezért nem tudjuk megtartani azt, hogy teljes szívvel szeressük az Istent, nem azért, mert a szeretteink miatt elaprózódna a teljesség, hanem azért, mert egy egész szívvel, egy valakit teljesen, csak az Úr Jézus Krisztus tudott szeretni, a mennyei Atyát, akivel ő azonos volt, és egyenlő. Így betöltötte a törvényt. Azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és nem néztem különösen utána, de itt a teljes élet alatt az érzelmeket és az indulataikat is értjük. El kell, hogy mondjam, kicsen sok esélyünk, hiszen sokszor le kell, hogy leplezzen minket az, hogy nem vagyunk urai az indulatainknak és az érzelmeinknek. Ha azt mondjuk, hogy az összes indulatunk és összes érzelmünk az Isten szeretetére kéne, hogy irányuljon, akkor ezt egy valaki tudta betölteni. Az Úr Jézus Krisztus, akinek minden indulata az Atya szeretete felé irányul. Arról, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, szeretném elmondani, hogy sokszor magyarázzák, hogy a kereszténységhez kell egy kicsit az, hogy az elmünket hátra tegyük, és ott a hit dolgaiban vannak olyanok, amik már észre nem foghatók fel. Az Úr Jézus nem parancsolta volna nekünk ezt, hogy teljes elmünkkel szeressük az Istent. Ez nem lenne megtartható, mert szükségünk van az Isten szeretetéhez, a józan eszünkre, értelmünkre is. És a második kőtáblának a második zsanérja, szeresd fele barátodat, mint magadat, ezt az Úr Jézus túl teljesíti azzal, hogy fele barátját, az egész emberiséget nem csak fele barátként tudta szeretni, hanem konkrétan ellenségeként tudta szeretni az emberiséget. És megadni a szeretet legnagyobb formáját, hogy meghalt érettünk. És ezzel betöltötte a törvény teljességét, az első kőtábla parancsolatainak az összefoglalását is, és a második parancsolat. Második körtárban parancsolatainak az összefogását is. Amikor készültem, egy érdekes utalást találtam arra, hogy ettől parancsolatot függ az egész törvény és a proféták, hogy ez a függ kifejezés, ez az, ami Krisztus van a kereszten. Az ő kereszt áldozatában parancsolatoknak a teljessége ott és akkor betöltetik úgy, hogy az Úr Jézus biztosítékot adott arra, hogy ismerte, és betöltötte a törvényt. Még érdekességképpen mondom, hogy ez előtt a Bibliában ott szerepel ez a függeni kifejezés, ne jegyenek meg, amikor ha valaki megbotránkoztat egy kicsit, akkor jobb neki kötelet kötni a nyakára, és malomkövet kötni a kötél másik végére, és belevetni magát a tengerbe. Mert hogy nem mindegy, hogy mitől függünk. A mi lehúz, vagy a mi felelnek. Itt választhatunk, hogy kihez szeretnénk tartozni. Az Úr Jézus Krisztus pedig ezek után kérdést tesz fel. Az Úr Jézus kérdez, mi pedig válaszadási helyzetbe kerülünk. Ahogy elmondtam, szeretném mindenkinek a szívére helyezni ezt a kérdést. Mi a véleményetek a Krisztusról? És erre szükséges személyesen választ adni. Hát nem mondhatunk olyan választ, hogy hát Kálvinnak erről az volt a vélemény, hogy és Luther azt tanította, hogy Krisztus egy Isten. Nagyon nagyszerű dolog az, hogy vannak hitvallásaink, hitvalló őseink, akinek a tapasztalatáról mi is építkezhetünk, de mégis szükséges személyesen választ adni. Ahogy a gyermekeknek is tanítunk ismereteket, megtanítjuk az első hitanosnak az érkezés előtti utáni imádságot, a mi atyánkot, az apostolítást, a tíz parancsolatot, a legvégén még a reformátori alapelveket is latinul. De mindannak semmi haszna nincs, ha nem kapcsolódik hozzá egy személyes Isten ismeret, amelyben ő saját maga meg tudja fogalmazni. Ismeretekkel is, de szívbéli bizalommal is, hogy ő neki kicsoda Krisztus. Ezért kérhetjük a Szentlélek bátorítását, hogy adja meg a válaszunkat. Amikor én elsőnek olvastam a helyzetbevitát, én már teológus voltam. És amikor olvastam, az az érzésem, hogy én végig pont erre gondoltam, de ilyen szépen nem tudtam megfogalmazni. Tehát nehéz megfogalmazni a mi hitünket, hogy milyen érzés is van az ember szívében, hogyan is adjon választ erre a kérdésre. Ezért jók a hitvallások, mert segítenek saját szívbéli Istenismeretünket, tapasztalatunkat konkrétan megfogalmazni. Lesz kedves Isten előtt, ami válaszunk. És még szeretnék röviden beszélni egy problémáról, amit az Úr Jézus feltett a kérdésében. Mi a véleményetek a Krisztusról, kinek a fia? És erre ezt feledték a farizeusok, vagy ez a farizeusok, hogy Dávidé. Majd újabb kérdés lett fel nekik, hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alánul veted ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia is? Ha megkérdeztek abban a korban egy hitvalló zsidó ember, megkérdeztek tőle, hogy mit hiszett Krisztusról, egyértelműen azt lehet mondani, hogy a Dávid házából, a Dávidnak az ezeréves családfájából leszármazott, hogy közül majd jön egy ember, egy fiatal ember, aki majd országot alapít és ráül konkrétan a Izrael trónjára. Ez volt az ő vállaló. És amikor az Úr Jézus elmondja nekik a 110. zsoltárt, akkor ez teljesen újszerűen hat rájuk. Hogy hát hogy lehetne Dávidnak a fia, amikor maga Dávid abban a korban nagyon ismert 110. zsoltárban, az urának hallja őt, aki az atya jobbján ül. Hát ha az atya jobbján ül, akkor egyenlő az Istennel. És erre nem gondoltak farizeusok, erre az ismert zsoltárnak, az ismert tanítására. Soha így. Volt eddig ismeretük, és olyan jó és nagyszerű ebben a történetben, és azért az Úr Jézus nem a hiányosságaikat akarta felfedni, hanem a bennük lévő kicsi jót egyszer kiegészíteni, egészen újjal és többen. És a farizeusoknak rá kellett volna jönni arra, hogy csak egy részét látják az Isten ígéretének és igazságának, a teljes Biblia tanítása kapcsán. Krisztus a messiás, rangban egyenlő Istennek, így ő tökéletesen ember, ahogy Dávid fiaként megszületett, kivéve a bűnt, de ő ugyanakkor tökéletesen az Isten fia is, aki ura Dávidnak, hiszen az Isten egyenlő. A mi életünkben is lehetnek olyan válaszok, amiket már megérthettünk, és már valahogy nem tudnánk kezdeni azt, hogy mit is gondolunk Krisztusról, mi is a véleményünk Krisztusról. De meg kell, hogy hagyjuk az Isten lelkének a szabadságát, hogy a mi ismeretünket mindig kiegészítse, és mindig újat tanítson önmagáról, hogy a mi Isten ismeretünk folyamatosan növekedhessen. Ez egy nagyon kényes határvonal, mert bizony vannak olyan tanítások a Bibliában, amikkel nem lehet túllépni. És nem lehet azt mondani, hogy eddig így gondoltam, de most egy új részletet is láttam, és most már ezt már túlhaladtam. Tehát ilyen nincs. Viszont mindig késznek kell lennünk arra, és mindig úgy olvasni a Bibliát, úgy hallgatni az ige hirdetést. Mi az, Uram, amiben az én Isten ismeretemet szeretnéd még kiegészíteni, így növelni az én hitemet? És a farizeusok nem tudták felülírni az eddigi gondolkozásokat, hogy Krisztus az a Dávid fia, mert számukra annyira újszerű és szokatlan váltaló, de ő egyben az Isten fia is. Olyan jó, hogy mi ebből a távolságból láthatjuk ezt, és megvallhatjuk azt, hogy Krisztus az Uram megváltó, ki akkor lejött a földre és tökéletesen embernek bizonyult, kivéve a bűnt, de ő az Isten fia, aki az Atyában üdvözül. És végül csak azt szeretném elmondani, hogy ez a törvénytudó, aki bátran kiárt szellemi párviadalra az Úr Jézussal a saját szakterületén, hogy próbálja tegye az Úr Jézus mind a két kőtábla ellentétet, és mind a két kőtábla igazán nem tartotta be. Mert hogy mellette állt az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia, a messiás, és ő nem szerette teljes szívéből, teljes lelkéből és teljes elméjéből. Így vétett az első parancsol, az első kőtábla parancsolatai ellen. És vétett a szeress fele barátodat magadat ellen is, hiszen mellette állt egy ember, akit neki szeretnie kellett volna, nem arra törekedni, hogy hogyan tudja megszégyeníteni őt. Így ami hitünk növekedése figyelmeztesse minket arra is, hogyha bár már olyan sok mindent tudunk, nem maradjunk kapok meglátni azt az újat, amit az Úr Jézus Krisztus magáról kijelenteni a mi számunkra. Így most ínekszóban kérjük az Isten áldását, és ige hirdetésre felelve énekeljük a már megkezdett énekünknek, a 246. dicséretnek a 3. és 4. versét, a 246. dicséret 3. verse így kezdődik: Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. azt kérni, amit te, így Szentlélek Úristen, te magad esed az értünk, kimondhatatlan puhászkodásodat. Hálát adunk, Urunk, a te ígédért, melyben szóltál ma is hozzád, és köszönjük azt, hogy a te szabadból jóság és szeretet árad. Köszönjük a vigasztalást és az erőt. Könyörgünk gyülekezetünkért, te gyűjtsd össze időről időre a te népedet, hogy a hallott igének a gyümölcsök is megteremhessük. Áld meg egyházunkat. Könyörgünk Anya Szent Egyház minden szolgálatáért, különösen azokért, akik a gyülekezet intézményeinek a munkatársai, diákjai. Könyörgünk, Urunk, hozzád a szenvedőkért, betegekért, az idősekért, magányosokért, gyászolókért, haldoklókért, súlyos betegek mellett virasztókért. Urunk, te könyörülj az elesett embereken, könyörülj rajtunk is, Urunk. Légy segítségül azoknak, akik kísértések között élnek, és akik elvesztették a hitüket és a reménységüket. Gyógyítsd a lelki betegeket, békítsd meg a békétleneket, irgalmazz azoknak, akik elveszítették életük célját, értelmét és reménységét. Te szabadítsd meg őket, és adj új értelmet, új célt, ajándékozz meg őket a te békességeddel és örömöddel. Esedezünk, Urunk, gyermekeinkért, ifjúságunkért, az utánunk jövőkért. Hadd legyenek ők is a te utalonunk. Így könyörgünk a fiatalokért, szülőkért. Add, hogy érezzék és tapasztalják meg, hogy az Úrnak öröksége, a fiak és az anyami gyümölcse utalon. Köszönjük neked azokat, Urunk, akik legközelebb állnak hozzánk. Családunkat, barátainkat. Könyörgünk értük, terőrizd meg őket, és tartsd meg őket is, velünk együtt a te szövetségedben. Áld meg és őrizd meg hazánkat, népünket, adj bölcsességet azoknak, akikre a mi vezetését bíztad, és áld meg a munkájukat, adj békét az egész földön, hogy minden nép és minden ember békében és egyetértésben élhessen. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen. Fennállva mondjuk eddig az Úr Jézusnak adott imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Fogadjátok Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reám, és adjon békességet neked. Ámen. Helyüket elfoglalva, Isten tiszteltünk végével énekeljük a 230. dicséretet, 230. dicséretet végig énekeljük. A 230. dicséret így kezdődik. Áll a Krisztus szent keresztje.